Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyántól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk, Mózes második könyvének 20. fejezetéből, az elsőtől a 17. tartó igeversekből.
Akkor mondta Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a Te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a két másjára, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imád, s ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntettem az atyák bűnéért fiakat, és harmad és negyedízik, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezért ízik azokkal, akik szeretnek engem, s megtartják parancsolataimat. Nem ad ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Hat napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat. De a hetedik nap a Te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálod, se állatod, se kapujton belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert, s mindent, ami azokban van, hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tisztelt apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ölj, ne parázsnálkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szomáját, és semmi, ami a fele barátodé.
Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyám, köszönjük kegyelmedet, hogy megszólítottál, elhívtál bennünket, hogy összegyűjtöttél minket a mai alkalomra. Köszönjük, hogy fiatalok és idősebbek együtt állhatjuk nevedet üvegközetünkben. Köszönjük irgalmadat, hogy Jézus vére által lehetővé tetted újra a veled való kapcsolatot. Uram, a 10 parancsolattal kapcsolatos igehirdetések sorában vagyunk. Köszönjük ezeket a parancsolataidat, amelyben világosan elmondod, mi a te akaratod. Elmondod, hogyan élhetünk veled és egymással békességben. A világ békességének a kulcsát adtad a kezünkbe, de mi ezzel nem tudunk élni. Bocsáss meg, Uram, hogy sokszor vétünk parancsolataid ellen. Hiába tudjuk azokat, ó emberünk, megnyilvánul cselekedeteinkben. Örökös harc lesz számunkra, amelyben még mindig elbukunk. Kérünk, segíts bennünket, hogy álhatatosabban, kitartóbban, hívetben tudjunk szolgálni téged, és megtartani parancsolataidat. Dicsőíteni, magasztalni jöttünk ma téged. Kérünk, segíts, hogy csak rá tudjunk figyelni, hogy megértsük a nekünk elkészített üzenetedet. Köszönjük szeretetedet, kegyelmedet és érvalmasságodat. Áldunk téged, Uram. Hallgass meg minket fiadért, a Krisztusért.
Álljatok fel, testvérek! És az ige hirdetés alap igéjét egyrészt a Mózes második könyvének 20. részéből, a 7. versből hallgassátok meg ismét, valamint a Máté írása szerinti evangélium 5. részéből a 34-től a 37-ig terjedő verseket fogom olvasni. A 7. vers, tehát Mózes második könyvének 20. részéből így van megírva: ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét. Jézus pedig ezt mondja a hegyi beszédben, a Máté írása szerinti evangélium 5. részében, a 34. verstől: én pedig azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek sem az égre, mert az Isten trónusa, sem a földre, mert az lábainak zsámolja, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy királyvárosa. De ne esküdj a saját fejedre sem, hiszen egyetlen hajszáladat sem teheted, fehérré vagy feketévé. Ellenben, ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem. És minden további szó a gonosztól van. Ámen. Foglaljatok helyet, testvérek! A 36. úrnapja a Heidelbergi Kárté szerint, amely felteszi azt a kérdést, mit kíván Isten tőlünk a harmadik parancsolatban. Minden bizonyal ismeritek ezeket a kérdéseket és válaszokat is, és sor fog kerülni most rá, de nem most szeretném mindezeket felolvasni. Hanem először egy kicsit arról gondolkozni veletek együtt, hogy mit is jelent az, hogy az ember nevet akar szerezni magának. Hiszen itt a névnek a megtiszteléséről, vagy éppen a név iránti tiszteletlenségről van szó ebben a harmadik parancsolatban. Már az idő kezdetén a Mózes első könyvében olvassuk, hogy az emberek összegyűlnek, és nevet akarnak maguknak szerezni. És akkor építik meg a Bábel tornyát. Ahol aztán Isten összezavarja a nyelvüket, és nem lesz semmi abból az elképzelésből, hogy nevet szerezzenek maguknak. Az égigérő torony által. De hát nem kell annyira messzire visszamenni az időben, az ember ma is nevet akar szerezni magának. Nevet szerezni, mint ahogy most sok-sok név forog a fejünkben, a vizes világbajnokságnak az aranyérmesei, magyar résztvevői, az ő nevük, sportolók nevei, vagy most az atlétikai világbajnokságon nevet, ami össze van kötve egy aranyéremmel, még egy ezüstéremmel is nagyon jó, vagy valami jó helyezéssel, ami nevet szerez nekünk. Hát olyan nagy kívánalom ez, hogy az ember szeretné, hogy a neve az megmaradjon, a neve az fennmaradjon. Amikor egy családban nincs gyermek, főképpen olyan gyermek, aki tovább vihetné a családnak a nevét, akkor vagy a szomorúság és a keserűsége miatt, hogy nincs, aki tovább vigye a nevemet. És az nem túl nagy vigasz, hogy a temetői fejfákon, síremlékeken ott olvashatjuk egymásnak a nevét. Miért is fontos ez? Azért, testvérek, mert ahogyan mondtam is, itt az Isten nevének a megszenteléséről van szó. Arról a névről, amit Izrael népe hosszú-hosszú időn keresztül nem ejthetett ki, nem mondhatott ki. Sok mindent akart a vándorló nép, többek között bizonyára ezt is, mert nem tehette, hogy Jahvénak nevezze Istenét. És a 10 parancsolatban, ez a harmadik parancsolat pontosan azért kapott helyet és azért kapott szerepet, mert voltak, akik ellene szegültek ennek, és az Istentől jött parancsolatot megszegték. Milyen nehéz lehetett nem kimondani az Isten nevét. És milyen nehéz lehetett? Nehéz vagy könnyű, testvérek? Sok helyzetben ugye könnyebb az élet, ha nem mondom ki az Istennek a nevét. És nehezebb az élet, ha megvallom. Ha azt mondom, hogy Krisztushoz tartozom, különösen a mai világban, a tolerancia világában, ahol el kellene tűrnünk az, hogy nem mondhatjuk ki, hogy keresztények vagyunk. Hogy a nyugati országokban, némely országban, a kórházokban már nem lehet kihelyezni egy keresztet a kórházi kápolnában. Mert hogy vallásilag is semlegesnek kell lennünk, hogy a nemzetközi repülőtereken ugyanez a helyzet. Hála Istennek még Budapesten a Liszt-Ferenc repülőtéren van két kereszt a repülőtéri kápolnában. És a kórházokban is beviszik a lelkészek, és sok helyre. De igen, itt van körülöttünk, körbevesz bennünket az a szemlélet és az a világnézet, hogy ne mondd ki az Istennek a nevét. Jézus nagyon sokszor kijelentette az Atya nevét. Nagyon sokszor úgy jelentette ki, hogy ő és az Atya egy. Az Atya, amit mond és amit Jézus mond, az egy és ugyanaz. Ő és az Atya teljesen megegyező. És rábízta a Szentlélekre azt, hogy bátorítson bennünket, Krisztus követő embereket, hogy igazítsa rá a lélek a lábunkat, arra az útra, amely út mellett ott van ez az út jelzőtábla a mi számunkra is, hogy az Istennek a nevét nevet fel hiába. Ugye milyen fontos, hogy amikor az ember úton van, az életének az útján, akkor tudja azt, hogy az valahova elérkezik, célba érkezik. A rendszerváltás előtti nagy ideológia hihetetlen rombolása pontosan az volt, hogy elhitette az emberekkel, elhitette a társadalommal, a szüleinkkel, elhitette azt, hogy nem kell célt látnod. Nem kell, hogy valahova tartson az életet, hanem itt ebben a földi életben, amit meg tudsz szerezni, szerezd meg. Amit meg tudsz valósítani, valósíts meg, mert ne gondolkozz arról, hogy van örök élet. Arról meg pláne nem, hogy személyes örök életed van, hogy üdvösséged van. Ezeket a fogalmakat szinte ki akarta írtani, ki akarta radírozni, és elhitette az emberekkel azt, hogy ezen tényleg nem érdemes gondolkodni, és mi lett belőle az, hogy az ember akar itt nevet szerezni magának. Nemtelen eszközökkel, és sok esetben olyan módon, amikre nem lehetett Istennek más válasza, hanem csak az, ami megfogalmazódik itt a 10 parancsolaton belül a 3. parancsolatban. Kedves testvérek, az eskü az egyúttal kényszerítés is. Kényszerítem magamat. Kényszerítem magamat, ráveszem magamat valamire, hogy kössem ahhoz az elhatározáshoz, ahhoz az ígérethez magam. Amikor Jézus azt mondja itt a Máté írása szerinti evangélium 5. részében, hogy egyáltalán semmire se esküdjetek, hanem a beszédetek legyen egyértelmű, akkor egyértelműen arról beszél, hogy vigyázzunk ezekkel a magunkra vett esküvésekkel, a tőlünk kikényszerített, vagy az általunk kikényszerített esküvésekkel. És mit mond Jézus? Mert hogy ami az egyértelmű igen és nem fölött van, és azon kívül van, az a gonoszról származik. A poneros szó szerepel itt. Egy másik helyen Jézus a farizeusokról beszél, itt a hegyi beszédben, és azt mondja, hogy a hitüket azt követni kell, de ahogyan élnek, azt ne kövessétek, mert olyanok kívülről, hogy minden rendben van, megtartják az imádkozás óráit, bőjtölnek, amikor kell, a szent időket komolyan veszik, de minden csak a látszat, és ami belül van, ami a szívükben van, az teli van ezzel a polérusszal, ezzel a gonoszsággal. Ez mind azt jelenti, hogy minden, ami képmutatás, és ami belül van, az valami egészen más. Sokszor gondoljuk mi magunkról is azt, hogy tarthatunk fel látszatokat, kényszeríthetünk magunkra látszatokat, de az Isten viszont tudja, hogy mi van belül. Mi van belül a szívünkben. Legyen a logoszotok, legyen a beszédetek, mondja Jézus, igen és nem. Hogyan lehet az? Csak egy módon. Ha az Istentől vett szót, a kérugmát, a szívünkben zárjuk, és megtisztítja a szívünket, ahonnan kiindul minden élet. Hogy egyáltalán képesek legyünk arra, hogy nem mondd ki hiába. A zsidó Bibliában az a szó szerepel itt, hogy nem mondd ki álságosan, az ilyen képmutató módon, hazug módon. Ne legyen a nyelved ilyen. Szó szerint az a nyelv. A nyelv van ott, az álságos nyelv. Nem mondd ki ilyen, ne legyen a nyelved álságos. Ezt mondod a leírva. Ne legyen a nyelved kérkedő. Ne legyen képmutató. És ne mondj ilyen esküvéseket az Isten nevére és semminek a nevére. De vegyük elő egy kicsit a 36. hónapjának az első kérdését. Két kérdése van. Mit kíván Isten a 3. parancsolatban? És a következő van itt felsorolva. Az, hogy Istennek a nevét ne csak pároblással, hamis esküvéssel, hanem szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk. sem pedig vissza ne éljünk vele, sem pedig magunkat ilyen rettenetes bűnökben, akár elhallgatással, akár ráfigyeléssel részeseké ne tegyük. Egy szóval, hogy Isten szentevét csak félelemmel és hódolattal ejtsük ki, hogy így igazán tehessünk vallást róla, és úgy is hívjuk segítségül, és minden szavunkkal és cselekedetünkkel őt magasztaljuk. Mi van itt kimondva? Nem mond ki káromkodással az Isten nevét. Nem mond ki hamis, hazug esküvéssel Isten nevét. Nem mond ki olyan esküdözéssel, ami kényszerített esküdözés, szükségtelen esküdözés. Ne élj vissza az Isten nevével. Ne hallgasd el az Isten nevét. És ne légy részestárs abban, amikor mások álságos nyelvvel mondják ki az Isten nevét. Azt gondolom, hogy szinte szükségtelen bármiféle magyarázat mindezekhez, mert mindannyian értjük. Mert mindannyian értjük azt, hogy mit mond nekünk, mit akar tanítani a harmadik parancsolat, mit akar tanítani nekünk Isten, hogy ne tedd. És mindezt a nyelvünkkel tesszük, testvérek. Mindezt a nyelvünkkel tesszük, vagy nem tesszük, és akkor feltetjük azt a jogos kérdést, hogy de hát akkor hogyan mondjam ki? Vagy nem mondjam ki egyáltalán, jobb, ha ki sem mondom az Isten nevét. Nyilván nem erről van szó. Hogy mondd ki? Ez is benne van. Félelemmel és hódolattal. Vallást téve róla. Segítségül hívva az ő nevét. Magasztalva az ő nevét. Mindenütt. Mindenért. Az apostoli levelek. A Zsoltárok könyve. Tele van. Arra nézve tanítással, hogy hogyan és miképpen magasztaljuk az Isten nevét. Hadd idézek néhányat. Azt mondja Péter apostol. Ha valaki prédikál, úgy mondja a szavait, mint az Isten igéjét. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenben, mindenkor az Isten dicsőítessék. Másodt azt mondja Péter apostol, ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. És legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Azt mondja Jézus a Máté írása szerinti evangéliumban, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. És aki megtagad engem az emberek előtt, az én is megtagadom mennyei atyám előtt. Pál apostol így ír, amit szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Miről van itt szó? Hogy olyan útjelző tábla, ami életünk földi útján, Isten 10 igéje, 10 parancsolat, és közöttük ez a harmadik parancsolat, hogy az Isten nevének megszentelésének van egy módja, és Isten igéje meg akar erre bennünket tanítani. De hát olyan nagy bűn, hiszen annyira hozzászokott a fülünk. Ha magunk nem is káromoljuk Istennek a nevét, és nem is hiába való módon mondjuk ki az ő nevét, hát olyan nagy bűn, hogy amikor más kimondja, akkor én elhallgatom, tudomásul veszem, örülök annak, hogy én nem mondom, de esetleg néha én is visszaélek ezzel. És én is megcsókolom, hát olyan nagy bűn. És tudjátok, testvérek, itt a 36. úrnapjában, a Heidelbergi Kátéban, ehhez a parancsolatod, ez a második kérdés. Úgy látszik, már akkor ott. A reformáció időszakában is fölvetődött ez a kérdés, hát olyan nagy bűn az Isten nevét esküdözéssel és káromlással szidalmazni, hogy Isten haragja azok ellen is felgerjed, akik a tehetségük szerint nem segítik megakadályozni vagy megtiltani. És tudjátok, mi a válasz? A válasz az, a 16. századi reformátor hitvallók válasza az, hogy bizony, nagyon is úgy van, nincsen nagyobb bűn, sem olyan, amelyre inkább haragudna az Isten, mint az ő nevének a káromlása. És ezért parancsolta meg, hogy halál legyen annak büntetése. És itt nem csak arról van szó, hogy a földi életünk végén testi halált szenvedünk, hanem figyeljetek csak már a mózesi könyvek között a harmadik könyv ötödik részében. Így hangzik az ige. Valaki meggondolatlanul vesz esküt az ajkára, akár jóra, akár rosszra, bármire, amire csak meggondolatlanul esküthetik az ember, ha nem is vette észre, de azután megtudta, vétkessé válik az ilyen miatt. Egy másik helyen, ha valaki átkozza Istenét, annak bűnhődnie kell vétkéért. Aki az Úr nevét káromolja, az halállal lakoljon, érgalom nélkül kövezze meg az egész közösség. Akár jövevény, akár benszülött, meg kell halnia. Megrendítő. Talán nem várja. Akkor sem várt, és ma sem várja az ember ezt a választ. Tényleg ennyire komolyan kell vennünk az Isten nevének a megvallását. Hogy aki hiába való módon, méltatlan módon, tisztátalan módon, olyan módon, ami álságos, veszi a szájára az Isten nevét, annak halállal kell lakulnia. És az az Isten azt mondja, hogy irgalom nélkül, akinek az a neve, hogy irgalmas atya. Az az Isten ezt mondja, akit mi úgy ismerünk, hogy a szeretetnek az Istene. Sok-sokféle bűn szoktunk mi Jézus Krisztus keresztjére vinni, és hinni, tudni azt, hogy ő a bűneinket az ő testében maga vitte fel a fára, a Filippi gyülekezethez írott levél. Maga vitte fel, és szenvedett értünk. És testvérek, a káromlások azok közé, a bűnök közé tartoznak, amiket Jézus felvitt a fára. Az Istennek az irgalma nem volt ott a fiún akkor, amikor feldugta a bűneinket a fára. Istennek a szeretete volt ott akkor Jézusban. Jézusnak a szeretete volt az irántunk, amikor vállalta értünk a kereszt halált. A bűnök az Isten nevének, az álságos megvallásának bűne, irgalom nélkül halált kíván. De amit az imént idéztem, az egyik vers így folytatódik. Hogy az ember, amikor belecsúszik abba, hogy nem veszi észre, hogy nem tudja, mert lehet ilyen. De amikor megtudta, vétkessé válik. És ha tehát vétkessé válik, vallja meg, hogy miben vétkezett. Milyen felszabadító az, hogy Isten már az Újszövetségben megmutatta a kimenekülésnek az útját is. Megmutatta azt az utat, hogy hogyan lehet ebből az egészből kitörni, és a lélek által valóban ráigazítja a lábunkat arra az útra, ami nekünk járni kell. A vétkessé válok, és szembesülök ezzel. Ha megtudom magamról, akkor valljam meg ezt a vétet. Nevezzem a nevét. Mondjam ki, Uram, bocsáss meg az én káromlásomat, álságosságomat, hamis esküvésemet, szükségtelen esküvésemet, hogy visszaéltem a neveddel, hogy méltatlan életet élek, és visszaélek a neveddel, mert hozzátartozónak valóban. Valljam meg, hogy elhallgattam a nevedet, hogy részes társ lettem olyan vétkedben, amikor Isten nevének az álságos hangzása, káromlása hangzott. Van tehát ki, ezért mondja Jézus. Nagyon nyomatékosan, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Ne kényszerítsd ki magadból, és ne kényszerítsd ki másból, hanem éljél egy egyértelmű életet. Én egy igen és nem életet. Fordulj Istenhez, és fordulj el attól, ami az Istennek nem kedves. Élj úgy, hogy az ő gyermeke lehessél az életedben. Milyen fontos, hogy Isten meg akar bennünket tanítani. Meg akar tanítani arra az útra, aminek a célja az örök élet, amit el akartak felejtetni velünk. Amikor azt mondták, és úgy hangzott minden tanítás, hogy itt, ebben a földi világban kell mindent megszerezni, mindent megragadni, és mindent megvalósítani. Isten azt mondja, nem. A földi élet, ha Krisztus követésében járjuk, akkor olyan jutalmat, olyan örökséget nyer, amelynek a vége az örök élet. Amiről mit tudunk? Azt tudjuk, hogy ahol Isten minden könnyet letöröl a szemünkről. Ahol nem lesz többé betegség, és nem lesz többé fájdalom. Ahol örök öröm van. És mindenkor az Atyával leszünk. És nem lesz olyan idő, hogy nem mondhatjuk ki a nevét. És nem lesz olyan, hogy képutatóskodnunk kellene. Hogy mi tulajdonképpen örök életben járunk, de igazából a kárhozat útján vagyunk. Kedves testvérek, Isten nagyon szeret bennünket, nagyon szereti ezt a teremtett világot. És arra akar biztatni, hogy mi őszintén, tiszta szívvel járjunk előtte. Hogy vigyázzunk, vigyázzon egy gyülekezet, vigyázzon egy keresztény ember, ahogyan az apostoli levelek tanítanak, Pál apostol Timóteusnak mondja azt, hogy vigyázzunk, hogy az Isten nevét úgy mondjuk, hogy ne káromolják mások a tanítást, amiről bizonyságot teszünk. Hogy mások ne mondják azt, hogy hát te ugyanolyan vagy, mint én, semmiben se különbözöl tőlem, mert ugyanúgy beszélsz, ugyanazok a szavaid, ugyanaz vagy, mint ami az Isten nélküli életben, a világban van. Mit kíván Isten? Kívánja, hogy tudjam meg, hogy mit ne tegyek, hogy tudjam meg, hogy mit tegyek. Ne tegyem, hogy álmokul és tiszteletlenül mondom ki, hiába való módon az ő nevét. Ugyanakkor meg tegyem, hogy hálával és félelemmel, és hódolattal és magasztalással, és róla vallástéve mondom ki az ő nevét. És mit tegyek, ha már beleessem ebbe a bűnbe? Azt mondja Isten igéje, hogy vadd meg, és vadd meg azt, hogy hiszed, hogy Jézus az ő keresztjére felvitte ezt a bűnödet. És élj abban az egyértelműségben, Krisztus követő életet, ahogyan Jézus mondta, hogy legyen, aki beszéletek igen és nem, és vigyázzatok, hogy minden, ami ezen körül van, az a képmutatás lehet, a gonoszról van, álságos. És Isten azt mondja, ezt ne tedd. Hát kedves testvérek, nem könnyű tanítás ez. És abban is biztos vagyok, hogy ti ezt pontosan tudjátok. Ahogyan én is tudtam és tudom. De mégis kegyelmes Isten, amikor azzal szembesít, hogy ő nem tehet mást. Az élet ura nem tehet más, mikor életet kínál fel halál helyett, és én a halál útját választom. Akkor nem tehet más. Ezért mondja el, hogy ne mondd ki hiába az Istennek a nevét, mert nem hagyja az ő büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. És Jézus pedig arra biztat, legyen, aki beszéletek, igen és nem. És hogy vigyázzunk, hogy ami ezen felül van, az a gonoszról van. De mi legyünk az Isten gyermekei. Világosságban járunk, közösségben járunk. Ahogyan most ezt a terített asztal is kínálja számunkra. Ámen. Kedves testvérek, imádságra készülve, a 475. dicséret utolsó versét énekeljük. Zörgessetek buzgón Isten ajtaján. fejünket és imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy nem a bűneinkre nézel, hanem a te fiadra nézel, Jézusra nézel, és rajta keresztül tekintesz mi ránk is. És köszönjük, hogy az lehet nekünk a mi reménységünk, hogy Jézusra nézünk, aki annak ellenére, hogy minden vétekben vétkesnek találtatunk, szeret bennünket. Nem a tisztának mondta, hogy tisztuljon meg, hanem a tisztátalanoknak. Azt mondta, hogy azért jött, hogy a betegeket hívja gyógyulásra, és a megkötözötteket szabadulásra. És így tudunk mi is Krisztusban új életet nyerni az ő kegyelme, irgalma és szeretete által, hogy reánk nézett is, nem az ő életére. Taníts meg, Urunk, bennünket újra látni azt a célt, és hinni a te szavadnak, hogy van az elmúló élet után örökké való élet, hogy személyesen nekünk is helyünk van a te országodban. Köszönjük, hogy újra hallhatjuk ezt, hirdettetik ezt, hogy nem kell megbélyegezetnek lennünk attól, hogy ezt hisszük. Segíts, hogy megerősödjünk ebben a hitben, hogy ne akarjunk más úton járni, csak amit a te 10 igéd, mint útjelző táblák kijelölnek a számunkra, ahol te mész előttünk, Jézus, aki azt mondtad, hogy nem azért jöttél, hogy eltöröljed ezt a törvényt, hanem azért, hogy betöltsed. És mi, akik nem tudjuk betölteni, reménykedve rád tekintünk, és amikor vétkesnek találjuk magunkat valamiben, akkor hozzád jöhetünk, hogy megvalljuk azt. És te pedig eltörlőd. Köszönjük ezt neked. Kérünk téged, Urunk, hogy egyen-egyenként személyesen is munkálkodj a mi szívünkben és a mi lelkünkben, a te lelked által, a te igéddel. Hogy mi, akik itt vagyunk, tudjunk a mi otthonainkban, a mi szeretteink között azzal az egyértelműséggel beszélni, ami igen és nem. Elhagyva minden mást, ami azon felül van. És kérünk, segíts nekünk, hogy így tudjunk forgolódni a mi munkahelyeinken, és minden közösségben, ahol vagyunk, ahova tartozunk. Kérünk, segíts, hogy tisztuljon, világosodjon az Anya Szent Egyház, ennek a gyülekezetnek a közösségén belül is, és ezzel a közösséggel is. És kérünk téged, hogy te rendelj, Urunk, szíved szerinti pásztort a gyülekezet évére, és köszönjük, hogy mindaddig is a te igéddel terelgeted a te nyájadat. Áld meg azokat, akik hűséggel szolgálatokat vállalnak, akik helyt állnak, akik szüntelenül könyörögnek és előtted állnak, hallgass meg őket, Uram, hogy legyen meg a te akaratod. És annak kérünk az ő szívüknek békességét benned, hogy a te nevedet mindenkor áldva, tisztelettel és hódolattal és dicsőítéssel mondhassák ki, mert szent a te neved, Atya, Fiú, Szentlélek is. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk azért neked, hogy Jézus Krisztus érdeméért részeltettél bennünket az Úri Szent Vacsorának a szentségében. Köszönjük, hogy jöhettünk, nem úgy, mint akik méltók rá, hanem akiknek a méltósága Krisztusban van, aki eltörli és eltörölt a mi bűneinket. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy a te nevedben jöhetünk az Atyához. És köszönjük, hogy elküldted a te szent lelkedet, hogy igazítsa rá a lábunkat a békességnek, az egyenességnek az útjára. Hogy bátorítson bennünket az Atya nevének hálával, magasztalással és hódolattal való megvallására. És intsen bennünket, hogy hiába való módon ne mondjuk ki a mi mennyei atyánk nevét, hogy ne legyünk álságosak, hogy ne legyünk képmutatók, hogy az ő törvénye a szívünkbe legyen írva, és abból az szerint induljon ki minden életcselekvés. Köszönjük, hogy célt adtál nekünk, hogy ebben a földi életben afelé haladjunk, ahol te válsz, amit te készítettél. Téged áldunk ezért, hisz megpecsételted most is a szent jegyek által. Ámen. Együtt imádkozó testvérek az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
Áldva fogadjuk az áldást. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói. Az Úr kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindjártok.